Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Én Gábor Vígvanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnökét, Földvári Nagy Zsuzsát. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ez az a téma, amiről én azt gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni, és hogy nagyon sok mindenkinek vannak megélései a koraszüléssel, vagy a koraszülöttséggel kapcsolatosan, vagy azért, mert átélte, vagy azért, mert ugye kisgyerekként így született. És én azt gondolom, hogy induljunk el onnan, hogy magának a szervezetnek mi így 2024-ben a legfontosabb feladata. Miért fontos, hogy ti léteztek vagytok, hogy nincsenek egyedül azok, akik ezzel küzdenek, vagy akik ezt átélik.
Meg is fogalmaztad 2024 mottóját, aminek az, hogy nem vagy egyedül, hiszen ma évente Magyarországon 8000 családban érkezik koraszülött gyermek, és ugye a koraszülöttségről beszélünk, akkor muszáj számszerűsíteni, tehát a várandóság 24. és 37. hete között érkezett újszülötteket nevezzük koraszülöttnek, és ugye 8000 család, 8000 édesanyja szembesül azzal, hogy korábban érkezik a gyermeke, és bizony nagyon fontos az a sorstársi közösség, az a családérzés, amit mi biztosítani tudunk. Én azt fogalmaztam meg pont 24. januárjában, hogy a Koraszülöttekért Országos Egyesület egyik legnagyobb eredménye az elmúlt 15 év munkájából, hogy megszűnt ma Magyarországon tabunak és szégyennek lenni a koraszülés.
Mert hogy korábban az volt, erről szerintem fontos beszélni, hogy ezt hogyan élték meg azok, akik ezen tényleg keresztül mentek.
Ez abszolút elmondható volt. Én 17 éve szültem a kislányomat a várandóságom 26. hetében, 610 grammos születési súllyal, ő egy extrém kissúlyú koraszülött volt, és akkor bizony ennek a helyzetnek az elfogadása az egy nehezebb menet volt, hiszen nagyon sokszor szembesültünk akkor mi édesanyák azzal, hogy az úgymond áldozat hibáztatást, tehát azzal, hogy mit csináltunk mi, hogy korábban érkezett a gyermekünk. És ha a koraszülés okait mondjuk egy kördiagramként képzeljük el, akkor annak egyharmadában például soha nem derül ki, hogy mi okozza a koraszülést. A második harmadban az anya vagy a magzat betegségére visszavezethető a koraszülés, ilyen a magas vérnyomás, fejlődési rendellenesség, kétszarvú méh, sáncamében, stb. A harmadik harmadban vezethető vissza a rossz szociokulturális háttérre, és bizony ezt abban az időszakban, ezt a harmadot akár az egészre is rávetítették, és nekünk nagyon nehéz volt, hiszen azzal megküzdeni, hogy nem tudtuk kihordani a gyermekünket, és még azzal is szembenézni, hogy bennünket ezért hibáztatnak, ez egy nagyon nehéz élethelyzet.
Hogy lehetséges ez, hogy valakit hibáztatnak azért, amiről jó esetben tényleg nem is tehet, nem is tudja befolyásolni, nem is tudja irányítani. Rajta sokkal nagyobb és kívülállóbb erők mozgatják a dolgokat. Milyen azt édesanyaként megélni tényleg, hogyha valakinek korababája van, és akkor nem elég, hogy aggódik a gyermeke miatt, hanem még szembe kell néznie azzal, hogy mondjuk rosszul csinált valamit, azt gondolják, hogy rosszul csinált valamit, meg vádakkal, hogy ő tehet róla. Tehát hogy lehet ennyi fele megküzdeni?
Nagyon nehezen. És pontosan azért hoztuk létre ezt a nagyon erős közösséget, hogy azok az édesanyák, és akkor itt visszakanyodok a legelső mondatodra, hogy nincsenek egyedül, és mi elfogadjuk, elismerjük az ő érzéseiket, validáljuk azokat, amiket ők gondolnak, és erősítjük azt, hogy mi ebben a családban, mi ez úgy mondjuk, a nagy lila családban, hiszen a koraszülöttség színe a lila, ebben a nagy lila családban mindenkinek helye van, mindenkit felé szeretettel fordulunk, és ezáltal ez egy óriási megtartó erő, ez a sorsközösség.
Mondasz néhány példát, hogy mik azok a mondatok, amikkel találkoztak az anyukák, amiket meséltek nektek?
Mit tettél, hogy koraszültél? Nekem volt egy hihetetlen, borzasztó rossz élményem ezzel kapcsolatban. Abban a kórházban, ahol én szültem, ott egy nővér azt mondta nekem, hogy engem a sors megbüntetett azért, mert lombik programban fogant a gyermekem, és ezért szültem korábban.
Neked ez akkor milyen érzés volt? Hát nyilván elfelejteni soha nem fogod ezt a mondatot.
Én...
Mit mondtál neki?
Én se tudtam szólalni. Én meg se tudtam szólalni. Nekem az volt a szerencsém, hogy én nem vettem ezt komolyan, mert ha nekem ez betalál, akkor engem ez egy életre megpecsétel. De nekem valahogy akkor én éreztem, hogy ez annyira butaság, vagy ez annyira gonoszság, hogy ez nem valódi, tehát ezt nekem nem szabad magamra venni. És utána, miután haza kerültünk, ugye mi 3,5 hónapig voltunk kórházakban, ugye én a gyermekem mellett voltam végig, és kezdtük magunkat egy picit összeszedni, és akkor én mindenféleképpen elkezdtem azon gondolkozni, hogy én szeretnék azzal foglalkozni, hogy az ilyenfajta kommunikáción javítsunk, és össze is állítottunk egy olyan kommunikációs programot, amit azóta is nagy sikerrel tréningeken és egyéb előadásokon adok át egészségügyi szakdolgozóknak, amivel érzékenyítem őket arra, hogy milyen lelki állapotban is van egy súlyos traumatikus élethelyzetben lévő édesanya, hiszen egy koraszülés az mindig traumatizációval jár, ezt nagyon fontos elmondani. Tehát nincs olyan édesanya, aki vígan és dalolva szül korábban, mert ugye olyan messzire van az ő általa elképzelt élethelyzet, hogy 47-ig lesz várandós, hogy a bordásfal mellett vajudik, és egy sürgősségi császármetszés, ahol aztán tényleg sürögnek, forognak, ijegység van, és minden ez annyira nagy kontraszt a kettő közötti különbség, hogy ennek egy traumatizáló hatása van.
Az jutott eszembe most így téged hallgatva, hogy mennyire érdekes, nem, hogyha az embernek mondjuk egy nővér, még az is rosszul esik, hogyha egy idegen egy nővér mond ilyet. Hozzáteszem, nővér. Annyira diszonáns ez a két dolog. Na mindegy, tehát, hogy valaki, aki nem áll hozzád közel, de hogy ezek a típusú megjegyzések jöhetnek közelről. Olyan emberektől, akiket nem tudsz faképnél hagyni, nem tudsz tőlük eltávolodni, mert lehet éppen a legközelebbi családtagok közül kerül ki valaki, aki ezt a megjegyzést mondjuk tudja tenni, az szerintem egy fokkal még nehezebb lehet.
Igen, mert azt nehezebb így kívülre rakni, hogyha ez nagyon közeli ember mondja, hiszen akkor az érzelmek is bejátszanak, míg egy vadidegen embernek a mondatait könnyebb elfelejteni. Igen, ebben is segít a sorstársi közösségünk, hogy mi erről is beszélgetünk, ha ilyen helyzetek vannak.
Mennyire töri össze egyébként az embert egy-egy ilyen megszólalás, megmozdulás, nem csak édesanyaként, hanem úgy emberként, tehát nőként?
Ez ugye emberektől vagy változik gyakorlatilag, hogy nekinek milyen megküzdése van, milyen ellenálló képessége van erre, milyen múltja van. Van, akiket nagyon-nagyon összetör, és van, akik könnyebben viselik, vagy ellenállóbbak, a rezilienciájuk jobb erre. Mi azért tartunk ilyen beszélgető köröket, illetve pszichológusokat kérünk fel segítőknek, hogy mindenféle megküzdéssel dolgozó, koraszülésben érintett édesanyja megkaphassa a neki megfelelő segítséget. Akár kis megküzdése van, akár pedig hatalmas.
Mennyi ideig kell támogatni tulajdonképpen az anyukákat? Mikor lehet ezen úgy túl lenni lelkileg például?
Hát ez a fajta seb, ez egy örökké meglévő seb, csak ahogy szoktuk mondani, hogy körbenövi az élet. Kisebbé válik, összefor, de azért az ott van. Az, hogy ki meddig igényel segítséget ebben, ez nagyon változó. Ezt obban szoktam leszűrni, hogy az oldalunkat, akár a honlapunkat, akár a Facebook oldalunkat nagyon-nagyon sokan olvassák és követik, és bizony olyan koraszülésben érintett édesanyák is írnak, akiknek már közel 50 éves a gyermekük. Tehát, hogy ezek a sebek, ezek intenzíven jelen vannak akár az életünk utolsó évtizedeiben is, hiszen ez egy örök seb marad, de hát nyilván ténylegesen körbenövi az élet.
Azt elmondtuk, hogy mennyire mélyek ezek a sebek. Mondjuk már el egy picit részletesebben azt, hogy ti miben tudtok segíteni. Például mire tudjátok megtanítani az anyukákat? Mi az, amivel többek lesznek így lélekben?
Hát az az első és legfontosabb, hogy mikor történik ez az esemény, maga a koraszülés, senki nem számít arra, hogy ebbe a helyzetbe kerül. Ezt azért ki kell mondanunk, hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akik tudják, hogy koraszülni fognak, vannak olyanok, akik tudják, de ez a legkisebb százalék. Ezért ez a helyzet váratlanul érkezik, és egy olyan világba csöppen az édesanyja, az édesapa, a család, amit eddig soha nem ismert. Intenzív osztály, ami egy űrbázishoz hasonlít, rengeteg furcsa gép, rengeteg furcsa szag, rengeteg furcsa orvosnév, rengeteg új ember, és amiben itt a legtöbbet tudunk segíteni, az az információ. El tudjuk mondani, hogy hova került, mi annak a gépnek a neve, mit jelent az, hogy szaturáció, mit jelentenek a rövidítések, mi az, hogy CPAP. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudunk átadni, van nekünk erre egy információs, teljesen ingyenes információs kiadványunk, a pici füzet, ezt online is el lehet érni. És itt ezzel a rengeteg információval már a szorongást tudjuk csökkenteni, hiszen az ismeret és az, hogy tisztában lesz azzal, hogy mi történik körülötte, az ő félelmét és szorongását nagyban csökkenti. Utána be tudnak kapcsolódni hozzánk a szülőcsoportjainkba, ahol teljesen napi kapcsolatban vagyunk a családok, a jelenleg 10 000 családdal vagyunk gyakorlatilag napi kapcsolatban.
Ez őrületesen nagy szám.
Igen. Ez így van. Segítjük őket az első pillanatoktól kezdve azzal, hogy az inkubátorokba bekerül a korip, a koraszülött babák első barátja. Így az édesanyának megvan az a horgolt polip, megvan az az érzése, hogyha ő nincs is ott a babájával, de a babája nincs egyedül. Ehhez mi alkottunk Huszár Krisztina kolléganőnk segítségével egy korip verset, amit lehet az inkubátor mellett mondani, illetve egy korip mesét, tehát hogy lehet beszélni a babákkal, és ezt mi szépen versbe és mesébe fontuk. Ahogy kijönnek, tudjuk egy kore csomaggal segíteni őket, mert a 44-es ruhák nagyon kevésszer elérhetőek, vagy nagyon drágák. Mi az első 3 hónapot egy ilyen ruhacsomaggal meg tudjuk segíteni, ezt a korecsomag.hu-n lehet igényelni, teljesen ingyenesen, tehát hogy mi ezért nem. Csak annyit kérünk, hogy küldjék vissza, hogy egy kórházi fertőtlenítő mosás után ez egy újabb családhoz kerülhessen. Utána, ha pedig szövődménnyel terhelt felépülésű esetleg a gyermek, akkor van nekünk egy csodálatos pályázatunk, az Együtt Dobban pályázat, ahol a súlyosan sérült gyermekek rehabilitációját és habilitációját tudjuk anyagilag segíteni, illetve hát rengeteg olyan programunk van, ahol lehet hozzánk csatlakozni. Koraszülöttek világnapjához családi élménynap, most is 700 embert láttunk vendégül, ahol önfelett szórakozásban és játékban kapcsolódtunk össze, illetve van nekünk egy olyanunk, hogy Korexpo, ez minden májusban van, ahol közel 50-60 a koraszüléshez szorosan kapcsolódó szakember teljesen ingyenesen várja a koraszülésben érintett családokat, és lehet tanácsokat kérni, lehet a gyermekeket megvizsgáltatni, végig lehet menni olyan procedúrákon, amire esetleg hónapokat kellene várni, és sok 10 000 forintot kifizetni. Ez nálunk teljesen ingyenesen elérhető.
Olyan nehéz az az időszak szerintem, amikor ott van egy annyira picike baba, és ott vannak a szülők, és valaki ugye mindig ott akar lenni, valakinek meg dolgoznia is kell, tehát hogy ez több szempontból is egy nagy krízis időszaka egy családnak. Hogy ezt mennyire fontos lenne tényleg, hogy összekapaszkodva tudják átvészelni. Tehát, hogy ne legyenek nagy távolságok, ne fáradjon ki csak az egyik abban, hogy ott ül és ott várja, és minden idegszálával tényleg nézi, vesz levegőt, hogy mikor fordul egy olyan biztonságos pontra a gyerek súlya, hogy már azt mondja, hogy minden rendben mehet haza, hogy sokan szerintem ilyenkor azt az igazi magányt annyira át tudják érezni, meg azt a típusú félelmet, amit az ember csak a gyermeke iránt tud érezni.
Igen, nagyon-nagyon más a helyzete az édesanyának és az édesapának ebben a helyzetben, hiszen az édesanya nagyon sokszor ugye bent van az intézményben. Az édesapa pedig, ha van nagyobb testvér, akkor a nagyobb testvér vagy testvérekkel otthon van, illetve helytáll a munkahelyén is, és akkor ő nem csak egy emberért aggódik, hanem a feleségéért és a gyermekéért is, miközben ugye helyt kell állni a munkahelyén és otthon, mint családfő. Tehát ez egy iszonyatosan nagyon nehéz helyzet, és az édesapákról, a férfiakról tudjuk, hogy az érzelmeik átadása sokkal nehezebben megy nekik, mint nekünk nőknek, és mi ezért hoztuk létre, például van egy apák érzelmeiről szóló színdarabunk, az édesapa, ugye a padon apa születik, tehát hogy az intenzív osztály előtti fehér padon a férfiak hogyan születnek újjá, hogyan lesznek apák ott, amikor fogják a kis zacskót, ami benne van a banán, a papírzsebkendő, a popsi törlő, és várják a feleségüket, vagy azt, hogy ők bemehessenek a babájukhoz, és ők is megnézhessék a babájukat. Igen, kiemelt figyelmet kell fordítani a családok egészére, mert hogy ez nem csak az édesanyáról és a gyermekről szól ez a történet, hanem itt családok válnak a koraszülésben érintett, ki, ugyanúgy az édesapa, vagy pedig a nagy testvér is, a nagyszülők és a nagynénik is. Tehát, hogy nagyon komoly. Tehát a 8000 ember, akiről beszéltünk, vagy 8000 koraszülőthöz csapjunk hozzá még pár ezer embert, akik szorosan érintetté válnak ebben a történetben.
Apák egyébként mit mondanak az ilyen helyzetekkel kapcsolatosan? Ők hogyan élik meg?
Hát nagyon nehezen. Tehát pontosan ebben a többszörös feladat miatt nagyon nehezen. Nálunk az oldalunkon vannak apákkal készült mély interjúk, amit el lehet olvasni, hogy pontosan mit is éreznek. Nagyon nehezen megoldani akarnak, tehát tudjuk nagyon erősen a megoldás, a munka, és majd ők tudják, és megoldják, és majd a végén ott a pad szélén egy picit azért lerogynak ők is.
Ha az egyesületre egy picikét átérünk, most nagyon sok olyan eseményt és lehetőséget mondtál, ami tényleg összetartja az érintetteket. De mondjuk mennyire 10 000, azt beszéltük, hogy óriási szám, és hogy az jutott eszembe, hogy magát életben tartani ezt a típusú szervezetet így 2024-ben mennyire nehéz nektek működni. Nyilván fontos, hogy tudjatok segíteni, de valahogy, tehát hogy ahhoz nektek is többféle munícióra van szükség mindig, hogy én tudjak segíteni, ahhoz nekem is szükségem van eszközökre.
Ez nagyon-nagyon nehéz, mert éveken keresztül jártunk úgy, mond, hogy kaptunk forrást projektekre, de a projekt megvalósítására sosem. És nagyon nehéz volt azt kommunikálni, hogy de van üzemanyag, telefonköltség, tehát hogy úgy tudjuk megvalósítani. Azt tudni kell egyébként a szervezetünkről, hogy a mai napig 90%-ban önkéntes alapon működik. Tehát nekünk nincs fenntartott irodánk, nálunk nincsenek ilyen, egyedül egy raktárt bérlünk, hiszen olyan mennyiségű adományt, 29 koraszülött intenzív osztályt látunk el az ápoláshoz szükséges speciális textíliák, és az ezekhez tartozó alapanyagokat raktároznunk kell. Tehát, hogy nincsenek ilyen felesleges költéseink, adó 1%-ból próbáljuk fedezni ezeket, úgyhogy nem könnyű, be kell valami, nem könnyű. Nincsenek fizetett alkalmazottaink az egyesületben. Az egyesület dolgait én viszem javarészt a hálószobám sarkában kialakított iroda részben, de hogy ez, azt gondolom, hogy a hatékonyságunkon egyáltalán nem látszik, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy mi fanatikusak vagyunk.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk a műsor első felében, például arról, hogy mennyire nehezített az is, hogy az ember tudjon segíteni. Én nekem meg az jutott eszembe, hogy vajon mondjuk úgy 20 környékén, amikor megjelent a COVID, az mennyire nehezítette meg. Tehát amikor van egy olyan világhelyzet, amire reagálunk, ami a mindennapjainkat átszövi, és azóta mindig volt valami, ami úgy átszőtte a mindennapjainkat, akkor azért ugye segítség, meg a hatékony működés is eléggé próbára van téve.
Nálunk azért ez annyira nem volt nehéz, mert ugye 19 megyében vannak érintettek, és mi eddig is online tartottuk leginkább a kapcsolatot. A nehézség az volt, hogy a valódi élő kapcsolódást segítő rendezvényeinket el kellett halasztani, tehát az megrendítő volt, de a napi kapcsolódásban a családokkal nekünk ez nem jelentett problémát, hiszen online tartottuk eddig is a kapcsolatot. Próbáltunk olyan eszközökhöz nyúlni, online újraélesztő tanfolyam, csecsemő első segély, lélekdoboz, tehát hogy próbáltunk olyan online lehetőségekkel bővíteni, amivel többet tudtunk adni, akkor azt hiszem abban a kicsit elzárt világban, de az élő találkozások varázsát azt nyilvánvalóan nem tudtuk pótolni, de hála Istennek, hogy ennek az időszaknak vége van, és hogy 23-ban már teljes erőbedobással is, már 22 második felében is teljes erőbedobással tudtunk a személyes találkozókra fókuszálni, és hát fantasztikusan jól is sikerültek ezek a találkozók.
Mi segít egyébként nektek a kreatív munkában? Mi hívja életre a pályázatokat, mi hívja életre az újabb esemény sorozatokat esetleg, vagy az új irányokat, hogy merre menjen maga az egyesületnek az életet? Hogy mi mutatja meg az utat?
A sorstársak mutatják az utat, hiszen mi nagyon szorosan kapcsolódunk a sorstársainkhoz, és akkor azt mondtam, hogy ugye 10 000 családdal vagyunk kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy mi kommunikálunk velük. Tehát az, hogy mi merre megyünk, abból az igényből formálódik, amit a családoktól visszajelzésként kapunk. Az együtt dobban pályázat is abból alakult, hogy ugye a fejlesztések egy része sajnos nem volt elérhető, ezért nekünk finanszírozni illet kellett ezeket a megoldásokat, és akkor nekünk óriási szerencsénk volt, mert a Magyar Tudományos Akadémia állt mellénk partnerként, és segítette ennek az együtt dobban pályázatnak a megszületését, és azt gondolom, hogy egy ilyen neves partnerségben ez egy csodálatos pályázat, és most indítjuk jövő hónapban az Együtt Dobban 3.0-át, ahol már 5 millió forintos keretösszeggel tudunk a családoknak segíteni, úgyhogy nagyon várom, hogy el tudjuk indítani, és nagyon nagy örömmel, és nagyon szeretettel, és nagyon meghatódva olvasom azokat a sorokat, mikor visszajelzések születnek, hogy bizony most már megy a kanállal való evés, vagy egy pohár felemelése, vagy egy lépés, mert hogy ezek az összegek abban segítenek, és ugye ez a tavalyi adó 1%-ból tudjuk finanszírozni, mert ezek az összegek ilyen nagy dolgokban segítenek.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivannával című magazinműsor. A mai vendégem Földvári Nagy Zsuzsa, a Koraszülettekért Országos Egyesületnek az elnöke. Most tartunk egy pici szünetet, nem menjenek sehol, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.